kiközösítve. Mire apróra kivallotta, mi háborította fel annyira, már nem érzett haragot, csak kétségbeesést, hogy mindenre, ami az utolsó fél órában történt, egyáltalán sor kerülhetett, hogy ilyen semmiség, ilyen jóindulatú tréfa ennyire kihozhatta a sodrából. Szegény Szabó, csúnya kis tömzsi testével, hogy volt lelke megsérteni? És szegény többiek, akik mindjárt maguk közé fogadták, és megosztották vele az egyetlent, amivel könnyebbé lehet tenni az életet ezek között a szigorú falak között. Játékaikat, tréfáikat, bolondos kedvüket. Miféle ostoba gőg mondatta vele azt, hogy neki nem kell a terrárium, ő nem játszik. Elhatározta, ha kimászik ebből az ügyből, nem lesz büszke. Becsületesen megkérleli Szabót és a lányokat is valamennyit. Hogy befejezte, az igazgató hallgatott egy keveset, aztán azt mondta, amiatt, hogy olyan gyalázatosan viselkedett, hogy ki kellett utasítani a tanteremből, 2 hétre megtiltja neki, hogy kitegye a lábát az intézetből. Csak a kertben szabad sétálnia, nem láthatja a várost. Hogy az 5. osztályt mivel bünteti, egyelőre fogalma sincs, mert amiről most hallott, az olyan mértékig felháborító, aljas és gonosz, és annyira méltatlan egy nagy hírű intézetben igaz keresztjén erkölcsök között nevelt leányközösséghez, hogy alig ha nem össze kell hívnia ebben az ügyben az egész tanári kart, esetleg a fenntartó testületet is. Egyelőre menjen csak vissza az osztályba, hogy azonnal megindíthassa a vizsgálatot. König még mindig kint várakozott a folyosón, az igazgató meg se látta. Gina majdnem rosszul volt az önváttól. Bár meg tudta volna állni, hogy az osztályt is belekeverje. Bár meg tudta volna állni, hogy hallgasson. Késő volt. Mint annyiszor, most is hamarabb cselekedett, mint sem meggondolta volna. Az osztály vigyázba merett, mikor beléptek az ajtón. Nem mert a helyére menni, hiszen kiküldték az imént. Hát ott maradt az ajtónak simulva, mint egy szomorú vendég. Kalmár elébe sietett az igazgatónak, s mélyen meghajolt a készfogásnál. Ginán csak átsiklott a tekintete. Ez is fájt. Hallom, férjhez mentünk, mondta az igazgató. Ki ehhez, ki ahhoz? Hadd látom a leltárjegyzéket, hogy tudjam, kik azok a szerencsések, akik az 5. osztály növendékeit feleségül vették. A leltárjegyzék még ott volt a katedra asztalon, ahová Szabó ejtette. Kalmár értetlenül emelte fel. Mikor az igazgató elismételte neki, mit hallott Ginától, Kalmár lesütötte a szemét, mint aki nem akar, vagy nem mer az osztályra nézni. A fekete ember pillantása végigfutott a leltárjegyzéken, és Gina most meghallotta, amiről tormáik annyit beszéltek eddig is, hogy milyen az, amikor kiabál. Már-már nem is emberi hangon ordított a felháborodástól, hogy pogány istenek és jámbor életű püspökök és régen halott német tudósok és költők meg itáliai műemlékek házasságot kötöttek az ő gonddal nevelt növendékeivel. Az 5. esek a padot nézték. Gina később megtudta, így szoktatták őket, akit szidnak, nem nézhetett fel, bűntudatból és alázatból. Aztán a lehajtott fejek közül, mint valami mély vízből, mégiscsak kibukkant egy. Kismari okos, vékony arca. És Kismari nem csak felnézett, de jelentkezett is, hogy szólni kíván. Ez akkora merészség volt, hogy az igazgató hangja elakadt. Mari felállt. Kijelentette, hogy bocsánatot kérnek az iskola vezetőségétől és az osztályfőnök úrtól is, és amit Vitai Georgina mondott, az tévedésen alapul. Nekik eszükbe sincs ilyen illetlen módon játszani a leltárjegyzéken szereplő elhuny nagyságokkal, vagy pláne tárgyakkal. Csak Vitai Georgina honvágyán akarta kicsit könnyíteni ezzel a sok képtelenséggel, szerették volna szegény bánatos társukat valahogy szórakoztatni, megnevettetni. A pesti lány olyan nagyon szomorú, úgy szerették volna, ha legalább egy jó ízűt kacag valami badarságon. Most már tudja, hogy még jó célból sem lett volna szabad megtéveszteniük Vitai Georginát, mert ezzel iskolájuk szellemét sértették meg. Ezért alázattal bocsánatot kér az igazgató úrtól és az osztályfőnök úrtól, sőt, Vitai Georginától is. Ő igazán csak jót akart, s szívből sajnálja, hogy ez lett belőle. Murait, Szabó Anikót ő avatta be a tréfába, és kérte meg, segítsenek neki. Maga az osztály nem tudott semmiről. Tradícióról szó sincs, ugyan, hogy volna? Sajnos Vitai nem értette meg jó szándékú tréfájukat, nem nevetett, hanem indulatba jött, amiért még egyszer elnézését kéri. A fekete ember arcán elömlött a megkönnyebbülés. Egy gyermek buta vicce elviselhetőbb volt, mint amit az új lánytól hallott, hogy az ő intézetében milyen istentelen szokás uralkodik már az első világháború óta. Közölte Kismarival, guztustalan, és a matula jó hírét rontó tréfája miatt megvonja tőle is 2 hétre a városi sétákat. És ha Szabó és Murai olyan készségesen segítettek neki idétlen ötlete végrehajtásában, talán a büntetésből sem maradjanak el hűséges barátnőjüktől. Kismari egyébként jó lesz, ha vigyáz magára. Rengeteg jelentkező van az ő majdnem ingyenes intézeti helyére. Még egy hasonló ügyes kis vicc, és elveszti a kedvezményét. Az osztály merev vigyázból nézett utána, míg kifeketén lett az ajtón. Kalmár intett Ginának, menjen vissza a helyére. Csak úgy vert a szíve, míg visszaült Torma és Kismari közé. Azonnal mondani akart nekik valamit, de nem lehetett, mert Kalmár elkezdte kiosztani a tankönyveket, füzeteket meg az írószert. Míg átvették, elrámolták, nem beszélhettek. Szólni csak akkor tudott, mikor a foglalkozásnak vége volt. Ismét hármas párba álltak, és visszatértek a nappaliba. Először Kismarinak suttogta oda, hogy ne haragudjék rá. Mari azt mondta, nem haragszik, aztán otthagyta. Megkérlelte Murait és Szabót is. Mindegyik biztosította róla, eszébe sincs neheztelni. Elfogta a hála. Milyen rendesek ezek a lányok. Időbe telt, míg felfogta, hogy a nem haragszom azt jelenti, nem ismerlek, nem tartozol hozzánk, nem számítasz. Megszűntél a számunkra. Nem vagy senki. Apja életének, bizonyos határig még a Mimó néni életének is, ő volt a központja. Régi osztályában, ha nem is a legelső, de megbecsült, jó tanuló. Dicsérték, számon tartották, szerették. Most itt állt a zömök világban, egymaga, nem volt, aki szemrehányást tegyen neki, de nem is segítette senki, és nem is tartozott senkihez. Idegen szemeknek az osztály magatartása nem árult el semmit. Ebéd közben udvariasan felétolták a sót vagy a kenyérkosarat, ha észrevették, hogy keresi a szemével. Ám mihelyt az ötödikesek egyedül maradtak, mintha egy üvegharanggal lett volna leborítva közöttük. Szinte még a levegő is elkerülte. Egy darabig még próbálkozott, hát ha mégis megbékíthetné őket, aztán elnémult, nézegette a tankönyveit, azt magyarázta magának, majd észre térnek, ez olyan képtelen helyzet, amibe került, hogy nem tarthat sokáig. Volt ő már mással, másokkal is haragban, meddig tartott, sem eddig. Egy darabig duzzogtak, kerülték egymást, aztán elnevették magukat, és rendben volt minden. Ám ahogy teltek az órák, elfogta a pánik. Valamivel nem számolt. Ezeknek a matulásoknak iszonyú fegyelmezettségével. Ezekbe pici koruktól fogva beléjük nevelték, hogy megtanuljanak hallgatni. Ezek nem olyanok, mint mások. A matula az ország egyik legelső intézete. Tért vissza emlékezetébe Kismari szava. És a gondolat, hogy esetleg így kell élnie közöttük, ilyen elképesztően egyedül, tanástalan könnyeket csalt a szemébe. Délután 5-kor sorakoztak sétára. Zsuzsanna már tudta, hogy 4-ük kivételével. A diakonisza szomorúan csóválta a fejét. Sokáig beszélt Kismarival. Mari leszegett fejjel hallgatta. Nem védekezett. Ajka megreszketett. Aztán az osztály elindult, megint a rettenetes kalapban, vállán a tulipános tarisznyával, mint egy raj hajszára egyforma kék bogár. És Kismari, Szabó meg Murai ott maradt a kertben. Beszélgettek, még nevettek is. Gina először mögöttük baktatott, aztán megpróbált melléjük szegődni. Nem küldték el, csak a beszélgetést hagyták abba. Azonnal ickát rajzoltak a kert széles útjára, és elkezdtek valami bonyolult ugróiskolát, amelyet Gina sose látott, de azonnal megtanult. Nem hívta senki játszani. Hát egy darabig csak nézte, a másik három ilyen önfeledten ickázik, aztán elfordult, és elkezdett sétálni egyedül a kertben. Így, hogy csak az ügyeletes ült a szobájában, s vetett feléjük a tárt ablakon át egy-egy ellenőrző pillantást, csak nem valószínűtlenül kihalt volt az erőd. Ment Gina, meg-megérintett egy szál virágot, megpróbálta elhitetni magával, hogy nem is fáj annyira, ami történt. Témfergett, bebenézett a nyitott ablakokon, a belső folyosórácson, amelyről tegnap, 10 éve, 100 éve, soha napján. Magyarázta Torma, hogy mindig zárva tartják, mert amögött van a tanári lakrész, a nőtlen tanárok meg az igazgató ott élnek, nem úgy, mint a tanárnők, ő mellettük, a diakonisszák között. Beszorította arcát két vasrút közé, úgy leselkedett, de nem látott senkit. Mit csinálhatnak ilyenkor a tanárok? Aki nem ügyeletes, nyilván kiment a városba. Ott minden van, mozi, színház, ismerősök. A tanároknak nem kötelező mindig az erődben lenniük. Ahogy hátat fordított a folyosórácsnak, szembe találta magát Abigaillel. Mindaz, ami benne forrt, a mosolyogó szobor ellen ingerelte. Látni se bírta a csodatevő korsós lányt. Horn Mici tradíciói. Bár sosem élt volna az a Horn Mici. Mikor meghallotta, hogy a kapu felől mozgás van, és a városban járt boldogok visszatérnek, lélek szakadva futott elébük. Kismari hallgat, Murai hallgat, Szabó is. De talán a többi kifújta már a mérgét. Talán csak lesz, aki megszánja, észreveszi, hogy áll, reménykedik ott előttük, szól végre hozzá és megbocsát. Még Torma pillantása is elsiklott felette. Csak Zsuzsanna igazította meg a pertlit a hajában, és kérdezte meg, hogy telt a délután. Jól, felelte Gina, s azt érezte, minden csepp vére keserű. Vacsora közben megpróbált ráfigyelni a felolvasásra, amely ódon nyelven egy 1827-ben Genfben élő, nemes lelkű árvalány jellemének fejlődésével foglalkozott, de nem tudta követni. Nézte néma osztálytársai arcát, s az jutott eszébe, ha elfogadta volna a neki kijelölt férjet, legalább egy terráriuma volna, akire gondolhatna, és nem volna ilyen elképesztően egyedül. Mikor aludni mentek, fülelt, miről suttog a többi a sötétben. Az igazgatóról beszéltek. Kalmárról, vajon megnősül-e valaha? És hogy sikerült egészen biztos adatokat megtudni a prefekta életkoráról. Zsuzsanna, bár teljesen kislányos a külseje, betöltötte a 30-at. Az új tankönyvekről is szó volt meg valami kirándulásról, amelyet minden ősszel megtartottak eddig, de ami nem bizonyos, hogy meg lesz az idén is, mert séta közben Zsuzsanna kivételesen megszólalt, és azt mondta, ne nagyon reménykedjenek, a püspök még nem döntött, engedélyezi-e ilyen háborús, bombázós időben a kirándulást. Pedig milyen csodálatos kimenni a szőlőbe, ahol valamivel több szabad nekik, mint máskor. Mindenről beszéltek, csak a leltárjegyzékről és Gináról nem. Gina nem élt, nem volt, nem is látták. Az éjszaka tömör és súlyos volt, mint a büntetés. A nappal se lett könnyebb. Első órájuk osztályfőnöki volt, azaz, hogy voltak éppen történelem, de eltelt mindenféle más teendőkkel. Kismari jelentkezett, hogy előbbre szeretne ülni. Az az érzése, megromlott a látása. És Torma is felállt, hogy ő meg úgy látszik messzilátó lett a szünetben, mert mintha a hátulról jobban látná a táblát. Kalmár beírta a Zsuzsannának szóló napi jelentésbe, hogy orvosi vizsgálatra kell küldeni a két lányt, és ideiglenesen addig is elülteti őket, egyik előbbre, másik hátrább került néhány paddal. Nem veszi észre, gondolta Gina szégyenkezéstől pirosan, hogy nem akarnak mellettem ülni. Miért nem veszi észre? Második órájuk gigus tanárnővel már szabályos óra volt. Ez könnyebben telt, mert főképpen vele foglalkoztak. A tanárnő szerette volna kitapogatni, mennyit tud németül. Itt nem volt baj. Marcel elszászi lány volt, egyformán beszélte a németet meg a franciát. Az osztály úgy hallgatta kettőjük párbeszédét, mint a süketek. Pedig Gina úgy iparkodott, hogy ne csak hibátlanul, de választékosan is kifejezze magát. Nem volt kinek imponálnia. Az ötödikesek unatkozva nézték a táblát. Gigus tanárnő megdicsérte, és Szabót szólította fel utána. Gina azonnal látta, hogy Szabó bigfa nyelvű. A tavaly tanultakról faggatták, Szabó kiejtése magyaros volt, és folyton eltévesztette a jelzős főnév ragozását. A sokorai Atalában örömmel segített akárkinek. Most törte a fejét, szóljon-e Szabónak, szívesen gyakorolja vele a nyelveket. Nem mert ajánkozni. Már megelégelte, hogy visszautasítják. Majd, ha lehiggadnak, még mindig megemlítheti. Az osztály egyelőre nem higgadt le. Ginának az jutott eszébe, végre van valami olyan játék is, amit nem Horn Micitől tanultak a matulások. Az ötödik osztály most azzal szórakozik, hogy kikísérletezi, milyen módon lehet úgy kirekeszteni maguk közül valakit, hogy a nyilvánosság ne vegye észre. Ez tornaórán volt a legnehezebb, mert ott olykor páros gyakorlatokat kellett végezniük, de azt is megoldották. Gina állandó tornászpárja Bánki inkább rosszul lépett, azt mímelte Trud Gertrud a tornatanárnő előtt, hogy megütötte a lábát, csak ne kelljen együtt dolgozni vele. Ha meg nem volt más megoldás, egyszerűen lejtette a hátáról, elengedte a kezét. Ha Gina nem olyan ügyes, komolyan megüthette volna magát, amekkorát huppant. Ahogy a napok teltek, egyre keményebb lett a harc. Gina már minden tanárt ismert, és König kivételével, várakozása ellenére eléggé meg is kedvelt. Sokat tanult, többet, mint bármikor életében, hogy legalább a tanáraitól hallhasson jó szót. Sosem örült annyira a dicséreteknek, mint életének ebben a szakaszában. Hogy Königtől miért idegenkedett, nem tudta volna megmondani. Nyilván az befolyásolta, amit, amikor még beszéltek vele, a lányoktól hallott. Az intézet megszokta a vaskezet. König enyhe volt, osztályzatai is enyhék, ha valaki sírva fakadt az órán, egy elégtelen felelet miatt hajlandó volt mindjárt a következő napon javító felelésre szólítani. Bár a lányok folyton méltatlankodtak, milyen kordában tartják őket, annyira vérükké vált a fegyelem, hogy mihelyt valaki lazított a gyeplőn, s nem volt hozzájuk olyan szigorú, mint a többi, kinevették a gyenge kezű nevelőt. Königgel néha még tréfát is űztek. Eldugták a szemüvegét, és úgy tettek, mintha lázasan keresnék. König állt a katedrán, dicsérte a lányokat, milyen figyelmesek, jók, udvariasak. Az ötödikesek meg pukkodozva adták kézről kézre nagy pápa szemét a pad alatt. Ginához nem került a szemüveg. Félnek, hogy visszaviszem neki, gondolta a kislány keserűen. A tanév hétfőn kezdődött, szombatig, a postanapig semmit sem változott a helyzet. A hét utolsó napjai azért teltek valamivel könnyebben, mert Gina tudta, szombat délután meg fogja hallani az apja hangját, s mihelyt Budapest jelentkezik, kipanaszkodhatja magát végre. Apja majd csak ad valamit tanácsot, mit csináljon, hogy rendbe jöjjenek a dolgok az osztályban. Mindig mindenre talált megoldást, lehetetlen, hogy most ne jusson az eszébe semmi. Nyilván elbúsul, hogy mindjárt azt kell hallania, ennyire egyedül van ebben az intézetben, de nem titkolhatja el előtte, mert ki tudja, meddig tart még a bojkott, és ezt egyszerűen nem lehet már kibírni. Szombaton, mihelyt az osztály visszatért a délutáni sétából, valamennyiüknek az A nappaliba kellett menniük, és Zsuzsanna kiosztotta a levélpapírokat. Mindenkinek egyetlen egyet. Gina nem kapott. Zsuzsanna átküldte a zongorásterembe, hogy míg az édesapja nem jelentkezik, gyakorolja a zsoltárokat. Addig se üljön tétlenül. Felnőtt korában, ha eszébe jutott a kislánykora vallásos énekei, sosem egymagukban hozta őket vissza az emlékezet. Illatokat és neszeket sodortak dallamukon az ősi zsoltárok, a Matula folyosójáról áradó örök házi szappanszagot, meg ajtók halk nyílását, csukódását, saját billegető ujjai ideges mozgását, még önmaga hajtani arcát is, ahogy csak látszatra figyeli a szöveget, amelyet tanulnia kellene, voltaképpen mással van elfoglalva, egész teste tudatta egyetlen fül, amely azt lesi, mikor szólal meg valahol a közelében az interurbán szaggatott csengőjele. Sokáig kellett várnia. A harangocska azt jelezte, hogy már vacsorára való terítése rendelték a naposokat, mikor Zsuzsanna végre értejött azzal, hogy iparkodjék, felhívta az apja. Lecsapta a zongora fedelet, futott. Mikor látta, hogy a diakonissa a tantermek és az iroda felé siet, külön megörült. Apja nyilván az igazgató telefonján jelentkezett, legalább jó távol lesz az internátusiaktól, míg beszélgetnek. Zsuzsanna visszafogta az iroda ajtajában. Megállt, de alig tudta leplezni, mennyire nehezére esik az engedelmeskedés. Ó, hagyja már békén, hétfő óta nem beszélt normálisan senkivel ebben az iszonyú matulában. Ne most kezdjen neki magyarázni valamit, amikor a drót túlsó felén végre ott az apja. Georgina, mondta a diakonissa. Az osztálytársai nyilván elmesélték, hogy az intézetből nem továbbítunk panaszos levelet. Rábámult. Nem értette, mire céloz. Olyan keveset beszélt kismariékkal, hogy erről nem hallott semmit. A szülők messze élnek, sok gond baj között. Ha a hétköznapok jelentéktelen bánatait, kellemetlenségeit közölnők velük, csak idegesek lennének otthon, nyugtalanok. Egy iskolában mindig történik valami, ami egy-két órára elszomorítja a tanulót. De a tapasztalat azt mutatja, hogy mire a levél, amiben megírná, odaérne a szülőkhöz, már el is múlik a gond, a bánat. Feleslegesen izgatta fel az otthoniakat. Érted, mit akarok mondani? Nem. Még mindig nem. Csak a jót szabad megírni haza, mondta a prefekta. Csak azt, aminek a szülők örülnek. A rosszat, az igazán rosszat mi úgyis közöljük negyedévenként hivatalosan. Nyilván nincs okot panaszra azon felül, hogy mindig nehéz az évkezdet egy új iskolában. De ha volna is, ahogy az osztálytársaid nem írhatják meg levélben, úgy te nem mondhatod el telefonon. A tábornok úr országos gondokkal küszködik, csak örvendetest halljon tőled. Azt érezte, hogy ami vele történik, túllépi a képzelet vagy az elviselhetőség határát. Az álom ilyen olykor, ilyen gyilkos, ilyen reménytelen, ilyen riasztó, hogy nyöszörögni kell tőle és sikoltani, míg fel nem rázzák az embert. Zsuzsanna kinyitotta az irodaajtót, követte, zsibbadtan, tehetetlenül. Már meg se lepte, hogy a szoba nem üres, hogy az íróasztalnál ott feketéllik Torma Gedeon, és mikor őt meglátja, azt mondja a telefonba, adom a tanulót. Közvetlenül melléje kellett lépnie, hogy átvehesse a kagylót. Ott állt az igazgató és Zsuzsanna között, akik mindketten az arcát figyelték. Ujjai úgy kihűltek, hogy alig bírta tartani az ebonitot. Apja hangja olyan távolról hallatszott, mintha a világ végéről beszélne. Szervusz, mondta a tábornok, jól vagy, szívem? Jól, felelte a kislány. Ugye, hogy nem is olyan borzasztó? Nem. Milyenek a lányok? Van már barátnőd? Állt. Nézett. Nem válaszolt. Háló, mondta távoli hang. Ott vagy? Alig hallani. Azt kérdeztem, milyenek a lányok? Kedvesek, válaszolta. Majd megfulladt. Torma már mondta, hogy egészséges vagy, és hogy nagyon meg vannak elégedve a tanulásoddal. Beolvasta az osztályzataidat is. Csupa kitűnő jegyed van. Sokat tanulok, válaszolta a kislány. Halló, Szeged, mondta egy női hang. Beszélnek még? Még egy perc, mondta a tábornok. Vigyázz magadra, kicsim, Róza nénivel süttetek süteményt, jövő héten megkapod, jó lesz? Apa! És most kiáltott. Az igazgató úgy felkapta a fejét a hangjára, mintha az asztalra is rávágott volna. Apa, nagyon kérlek, könyörgök, gyere el meglátogatni, gyere! Mihely tudok, hallotta távoli hangot. Egyelőre lehetetlen. Majd felhívlak minden héten. Szervusz, kicsim! A vonal búgott. Aztán valami recsegés hallatszott. Aztán valaki azt kérdezte. Vége? Az összeköttetés megszakadt. Vége, gondolta Gina, és úgy bámulta a telefont, mintha még sose tartott volna a kezében hasonlót. Nem is tudja, mennyire vége. Még csak ezt is elvették tőlem. Levélpapírt nem adnak, de ha adnának, sem írhatnám meg, ami az igazság, és hiába telefonálok, csak úgy beszélhetek, mint egy fogoly két őr között. Az osztálynak nem kellek, panaszkodni tilos. Mi lesz velem? Felrezzent, mintha szóltak volna hozzá. Lehet, hogy az igazgató már régebben beszél? Már olyan, igaz, hogy egész kivételes esetben, amikor a tanulónak magától eszébe jutott, hogy megköszönje az igazgatójának és prefektájának, hogy nem közlik érte aggódó jó édesapjával, hogy méltatlan magatartása miatt már is megbüntették, hanem... Köszönöm, suttogta. Nagyon köszönöm. Vitai Georgina elmehet, mondta az igazgató. Gina elköszönt, követte Zsuzsannát visszafelé a folyosókon. Mikor átértek az internátusi lakrészbe, a prefekta megállt vele a társalgó ajtajában. Bentről zene hallatszott. Az első világi zene, mióta az erődbe csukták. Mozart kis éjjé zenéje. Úgy látszik, levélírás után koncertet tartanak a társalgóban. A prefekta benézett, rendben van-e minden. Az ötödikesek ott ültek mind a gramofon körül, Salm lemezeket válogatott. Meglátták őket, fel is álltak. Zsuzsanna intett, csak folytassák a muzsikálást, rájuk húzta az ajtót. Komoly, okos pillantása sokáig fürkészte a kislány arcát. Aztán azt kérdezte tőle. Van valami bajod, Georgina? Rázta a fejét. Semmi. Nem látszol valami boldognak. Bántott valaki? Nem. Segíthetek valamiben? Nem. Nem segíthet. Illetőleg, amiben mégis, azt nem teszi. Nem hagyja egyedül a telefonnál. A prefekta azt mondta, tisztában van vele, hogy a szerencsétlen évkezdet, amikor mindjárt el kellett tiltani a városi sétáktól, kedvezőtlenül befolyásolja hangulatát, de tanuljon Kismaritól, Szabótól, Muraitól, akik bátran elviselik a büntetést, és nem lógatják ennyire az órukat emiatt. Majd letelik, aztán nem nyomja majd az a szégyen, hogy nem szabad kivonulnia.
Ó, miket nem hisz ez? Miket nem hisz? Csak nem képzeli, hogy emiatt szomorú?
Most bezzeg bosszút állhatna mindenkin, aki hétfő óta átnéz rajta. És Zsuzsanna azt se bocsátaná meg ezeknek a szent keresztjéneknek, hogy olyan engesztelhetetlenek, hogy nem tudnak, nem is akarnak megbocsátani. Pici sugárnyi remény volt, ami felcsillant előtte, de könnyebb belélegzett tőle. Most nem ragadták el az indulatai, mint hétfőn, most valóban nem lett árulójuk. Pedig Zsuzsanna igazságot szolgáltatott volna neki, ezt érezte, és azt is, hogy hit volna neki, és ha megtudja, hogy Kismari lehazudta a hormici féle tradíciót, és az osztály igenis valóban férjhez ment, ki a névadó püspökhöz, ki meg a nagy graduáléhoz, a diakonisza büntetése olyan kemény lett volna, mint maga a prefekta. Ezt csak méltányolják majd oda benn, ha elmondja nekik.
Isten segítsen, köszönte Zsuzsanna. Gina bement a társalgóba, ahol a zene éppen elhallgatott, és Salm új lemez keresett. Leült Ziller mellé. Ziller azonnal felállt, odébb vitte a székét. Annyira igazságtalannak érezte, hogy szinte kitört belőle a tiltakozás.
Maradj itt! Most nem csináltam semmit. Kérdezték, mi bajom, hallgattam, nem mondtam meg, milyenek vagytok hozzám, pedig az apám is kérdezte, és Zsuzsanna is.
Megint csend lett. Az a borzasztó csend, ahogy az ötödik osztály hallgatni tudott, ha akart. Már-már azt hitte, még csak nem is felelnek neki, de akkor Kismari megszólalt.
Apádnak nem mondhattad, mert egy matulásnak se szabad panaszkodni. Ezt nyilván veled is közölték. Ezt már az elsősök is tudják. Hogy Zsuzsannának méltóztattál hallgatni, az lehet, hogy a te szemedben jó pont, a mi szemünkben nem. Gyáva vagy te, Vitai. Nem mertél szólni. Tudtad, ha még egyszer elárulsz, megkeserülöd, de úgy, hogy a végén elszöksz a matulából.
Salm Beethoven tett fel az ötödik szimfóniát. Kismari rákönyökölt az asztalra, copfjai előre buktak, mintha hirtelen, mint valami boldogító végtelen folyóba, belevetette volna magát a zenébe. Nem nézett Ginára, sem ő, sem más. A kislány csak állt. Vadul vert a szíve. Kismari, legnagyobb ellenségem. Hát mégis te segítettél. Te oldottad meg, amit magam nem tudtam megoldani.
Ha nem kérhetek segítséget az apámtól, és ha ti nem fogadtok be semmiképpen, én nem tudok itt élni. Lehetetlen. Pesten majd elmagyarázok mindent, és apám megérti, és megbocsátja, és keres, ha otthon csak ugyan nem lakhatom, valami értelmes, más intézetet. Köszönöm, hogy rávezettél, mit kell csinálnom. Én meg fogok innen szökni.